55. fejezet. Szolomon Pell úr egy kocsisokból összeválogatott bizottság segédletével eligazítja idős Weller úr ügyeit. Szemi, mondta idős Weller úr a fiának a temetés után való reggel, megtaláltam Szemi. Mindjárt gondoltam, hogy ott lesz. Mit gondoltál, hogy mi lesz ott? Kérdezte Szem. Mostoha anyád végrendelete, Szemi, felelte Weller úr. Melynek értelmében végre kell hajtani azokat a rendelkezéseket, amikről tegnap este beszéltem neked, az állampapírokat illetőleg. Hát, nem mondta meg neked, hogy hová tette a végrendeletet? Kérdezte Szem. Egy szóval se, Szemi, felelte Weller úr. Éppen eligazítottuk a mi kis nézeteltérésünket, és én vigasztalgattam és buzdítottam egy kicsit úgy, hogy el is felejtettem megkérdezni, hová tette, de... Nem tudom, hogy megkérdeztem volna-e tőle, még ha eszembe jutott volna is, tette hozzá Weller úr, mert mégiscsak furcsa dolog az, Szemi, hogy az ember valakinek a vagyonát szimatolgassa, amikor betegségében ápolja. Éppen olyan lenne ez, mint amikor egy külső utast, aki lepottyant a postakocsiról, megint fölsegítünk a helyére is, kilopunk a zsebéből valamit, közben pedig sóhajtozva kérdezzük tőle, hogyan érzi magát. Tudod, Szemi. Miután a felfogását ilyen szemléltető módon megmagyarázta, az öreg úr kinyitotta bankótárcáját, s egy piszkos ív levélpapírost húzott elő, amelyen nagy összevisszaságban egy csomó ákombákom állt. Ez az az okmány, ni, Szemi, mondta idős Weller úr. A... Sönt és fali szekrényének legfelső polcán találtam egy kis fekete teáskannában, bankókat szokott tartogatni benne, mielőtt hozzám jött feleségül, Szemi. Százszor is láttam, amint a födelét leemelte, amikor egy-egy számlát kifizetett. Szegény asszony, minden teáskannájába dughatott volna egy végrendeletet, anélkül, hogy a maga szájától elvont volna valamit, mert az utolsó időben nagyon kevés teát ivott. Kivéve a mértékletességi estéken, ahol teával kezdődött meg a sor is, csak azután jött a sör, meg a többi. S hogy szól a végrendelet? Kérdezte Szem. Csak az áll benne, amit már mondtam neked, fiam, felelte jó atya. 200 font sterlinget hagyok a mostoha fiamra, Samuelre, minden egyéb vagyonomat, ingóságaimat, s ingatlanaimat pedig az uramra hagyom. Tony Weller úrra, aki egyben jelen végrendelet, egyedüli végrehajtója legyen. Ennyi az egész, mi? Kérdezte Szem. Ennyi, felelte Weller úr. S mivel úgy ez világos, és mind a ketten, te is, meg én is, meg lehetünk vele elégedve, más érdekelt fél meg nincs is, hát gondolom, ezt a darab papírost akár tűzbe is dobhatjuk. Mit csinálsz, apám? Elment az eszed? Kiáltott fel Szem, és kiragadta kezéből az iratot, mikor az öreg úr jámbor együgyűségében már kezdte is fölszítani a tüzet, hogy a szót tett kövesse. Szép kis végrendeleti végrehajtó vagy te. Ha miért nem? Kérdezte Weller úr, és szigorúan nézett szét maga körül kezében a piszkavassal. Miért nem? Kiáltotta Szem. Azért nem, mert ezt előbb hitelesítetni kell, eskü alatt és még egyéb formaságokra is szükség van. Csak nem mondott komolyan, kérdezte Weller úr, és letette a piszkavasat. Szem a végrendeletet gondosan berakta az oldalsó zsebébe, és közben egy pillantással értésére adta az öreg úrnak, hogy komolyan beszél, mégpedig nagyon is komolyan. Hát akkor mondok én neked egyet, szólt Weller úr rövid kis gondolkozás után. Ez a dolog éppen a Lord Kancellár puszipajtásának való ügy. Rá kell ezt bízni Pellre, fiam. Az e fajta fogós kérdésekben emberű a talpán. Rögtön a csőd törvényszék elé visszük az ügyet, Szemikém. Ej, ilyen konokvén szamarat se láttam még soha életemben, kiáltott fel Szem haragosan. Örökké csak az Old Bailey, a csőd törvényszék, az alibi, meg más hasonló butaság motoszkál a fejében. Okosabban tennéd, ha fölvennéd az ünneplő ruhádat, s bemennél a városba, elintézni ezt az ügyet ahelyett, hogy itt prédikálsz olyasmiről, amihez nem értesz. Jól van, Szemi, nagyon jól van, felelte idős Weller úr. Ráállok mindenre, hogy a dolog gyorsabban menjen, Szemi. De jó, jegyez meg, fiam. Csak is Pell. Csak is Pell lehet az ügyvédünk. Nekem sem kell más, felelte Szem. No, készen vagy-e már? Várj csak egy kicsit, Szem, felelte Weller úr, és miután az ablakban lógó kis tükör előtt nyakára csavarta a sárkendőjét, a legfurcsább csavarodások segítségével igyekezett belebújni a kabátjába. Mindjárt, Szemi, várj egy kicsit. Ha majd te is olyan öreg leszel, mint az apád, te se fogod olyan könnyen fölhúzni a kabátodat, mint mostanság, fiam. No, ha csak ilyen könnyen tudnék belebújni, föl se öltözködnék inkább soha életemben, jegyezte meg a fia. Most így gondolkozol, mondta Weller úr korához illő komolysággal, de majd egyszer te is belátod, hogy mennél szélesebb az ember, annál eszélyesebb. A szélesség meg az eszélyesség mindig együtt járnak, Szemi. Miután idős Weller úr kimondta ezt a csalhatatlan elvet, amit sok évi tapasztalásból és megfigyelésből szűrt le, egy ügyes mozdulattal sikerült kabátja legalsó gombját begombolnia. Pihent egy kicsit, hogy ismét lélegzethez jusson, könyökével leporolta a kalapját, aztán kijelentette, hogy indulhatnak. Minthogy 8 szem többet lát, mint 4 Szemi, mondta Weller úr, ahogy a kocsi végigrobogott a londoni országúton, s minthogy ez a vagyon itt nagyon könnyen kísértésbe viheti az ügyvédet, majd magunk mellé veszünk 2 jó barátot, hogy résen legyenek, ha az ügyvéd valami hamisságon törné a fejét. 2 azok közül, akik téged a múltkor a Fleet börtönbe kísértek. Senki sem ismeri úgy a lovakat, mint ők 2, tette hozzá Weller úr félig suttogva, senki sem ismeri úgy a lovakat. De ismerik-e az ügyvédeket is? Kérdezte Szem. Aki jól meg tudja ítélni a lovat, az minden egyebet is jól meg tud ítélni, felelte az apja, olyan dogmatikusan, hogy Szem nem ismerte kétségbe vonni az állítását. E figyelemre méltó elhatározás folytán Weller úr felkérte a himlőhelyes arcú úriembert és a 2 nagyon kövér kocsist, a 2 utóbbit valószínűleg a szélességükre való tekintettel szemelte ki, mert hiszen ebből következett az eszélyességük is, és miután megnyerték maguknak az urakat, a társaság a Portugál utcai kocsmába ment, ahonnét azonnal átszalasztottak egy küldöncöt a csődtörvényszékre, azzal az üzenettel, hogy Solomon Pell úr tüstént szíveskedjék átfáradni. Szerencsére a küldönc éppen ott találta Solomon Pell urat, aki egy kis hideg reggeli mellett ült, tekintettel arra, hogy az üzlet kissé lanyán ment, és a reggeli mindössze egy rövid kolbászból és 2 sütből állt. Mihelyt fülébe súgták az üzenetet, reggelije maradékát a zsebébe gyűrte a különböző hivatalos iratok közé, és olyan sebesen futott át az utca másik oldalára, hogy már a söntés elé ért, mikor a küldönc még jóformán ki sem jött a törvényszék előcsarnokából. Uraim, mondta Pell úr, megemelve a kalapját, üdvözlöm mindnyájukat. Nem hízelgésből mondom, de nem tudok még 5 embert a világon, akinek a kedvéért ma eljöttem volna a törvényszékről. Annyi a dolga? Kérdezte Szem. Annyi, felelte Pell. Nyakig vagyok a munkában, ahogy a boldogult barátom a Lord Kancellár mondta, amikor a felsőházból jött, ahol folyton interpellálták. Szegény ember, a sok munka nagyon megviselte. Az interpellációk rettenetesen kifárasztották, nem egyszer már igazán azt gondoltam, hogy összeroskad a kimerültségtől. Bizistók, azt gondoltam. Pell úr elhallgatott, és a fejét csóválgatta. Mire idős Weller úr a könyökével meglökte a szomszédját, mint a figyelmeztetni akarta volna az ügyvéd magas összeköttetéseire, aztán megkérdezte tőle, hogy a szóban forgó hivatalos fáradalmak aláásták-e az ügyvéd úr kiváló barátjának az egészségét. Annyira aláásták, hogy azt hiszem soha sem szedte össze magát egészen, felelte Pell. Sőt, pontosan tudom, hogy nem. Pell, mondta nekem sokszor. Pell, hogyan nyavajába bírja maga azt a sok szellemi munkát? Kutya legyek, ha értem, Pell. Lelkemre mondom, feleltem én, magam sem tudom. Pell, tette hozzá aztán sóhajtos, némi irítséggel nézett rám, tudják, uraim, olyan baráti irítséggel, csak is baráti irítséggel. Én soha se róttam föl neki, hiszen nem volt ebben semmi rossz akarat. Pell, tette hozzá, maga csuda ember, maga valóságos, két lábon járó, csoda. Ó, uraim, maguk is nagyon megszerették volna őt, ha ismerhették volna. Hozzon nekem egy tripla rumot, lelkem! Pell úr ezt az utóbbi megjegyzését az elfojtott fájdalom hangján a pincérlányhoz intézte, aztán felsóhajtott, lenézett a cipőjére, majd fel a mennyezetre, és mint hogy közben meghozták a rumot, rögtön fel is hajtotta. De hát hiába, mondta Pell, egy széket tolva az asztalhoz, egy hivatásos ügyvédnek nincs joga a magán ismeretségeit figyelembe venni, amikor jogi tanácsért fordulnak hozzá. Egyébként, uraim, mióta utoljára találkoztunk itt, egy nagyon szomorú esemény történt. El kellett siratnom valakit. Pell úr kihúzta a zsebkendőjét, amikor ehhez a szóhoz ért, hogy siratnom, de csak arra kellett neki a zsebkendő, hogy letörüljön vele egy csöpp rumot a szája széléről. Olvastam a gyászjelentését az Advertiserben, Veller úr, folytatta Pell. Édes Istenem, még csak 52 éves volt, ha meggondolja az ember. Ezeket a méla megjegyzéseket a himlőhelyes arcú úrhoz intézte, aki véletlenül éppen ránézett. Pell úr szavaira a himlőhelyes ember, akinek a felfogása elég ködösen működött, fészkelődni kezdett a székén, és kijelentette, hogy ami azt illeti, igazán sohasem lehet tudni, hogyan történnek a dolgok. És minthogy ebben a kijelentésében olyasfajta finoman burkolt állítás rejlett, amit érvekkel nagyon nehéz megcáfolni, nem is akad senki, aki kétségbe vonja. Hallottam a hírét, hogy nagyon szép asszony volt, Veller úr, mondta Pell résztvevő hangon. Igen, uram, az volt, felelte idős Veller úr, akinek nem nagyon volt ínyére az a mód, ahogyan ezt a témát szóba hozták. De aztán azt gondolta, hogy az ügyvéd, aki olyan sokáig volt bizalmas barátságban a Lord Kancellárral, mégiscsak jobban tudja, mi illik és mi nem. Nagyon szép asszony volt, uram, amikor megismerkedtem vele. Akkoriban özvegyasszony volt. No, ez érdekes, mondta Pell úr, és bánatos mosolyjal nézett körül. Az én feleségem is özvegyasszony volt. Hát, ez igazán érdekes, mondta a himlőhelyes arcú ember. Igen, csodálatos véletlen, mondta Pell. Szó sincs róla, jegyezte meg mogorván idős Veller úr. Mindig több özvegyasszony megy férhez, mint hajadon. Nagyon jó, mondta Pell. Tökéletesen igaza van, Veller úr. Szegény feleségem nagyon előkelő és művelt asszony volt. Finom modorát mindenki bámulta a környéken. Büszke voltam rá, mikor azt az asszonyt táncolni láttam. Olyan határozott és méltóságos, és mégis olyan természetes volt minden mozdulata. És milyen egyszerű asszony volt, ó Istenem, Istenem! Bocsánat a kérdésért, Samuel úr, folytatta az ügyvéd halkabb hangon. Az ön mostoha anyja magas termetű volt? Nem éppen, felelteszem. Az én feleségem magas termetű volt, mondta Pell. Ragyogó asszony, gyönyörű alakja volt, és az orra olyan, uraim, hogy igazán uralkodásra és parancsolásra termett. Nagyon szeretett engem, nagyon. És igen jó családból való volt, uraim. Anyjának a testvérbátyja, aki bélyeg és papírkereskedő volt a jogásznegyedben, 800 fonttal ment csődbe. No, mondta Veller úr, aki már kezdett kissé nyugtalanul fészkelődni, hát talán térjünk rá a mi ügyünkre. Ez a szó muzsika volt Pell úr fülének. Már úgy is azon törte a fejét, hogy vajon hivatalos ügybe hivatták-e, vagy csak egy pohár pálinkára, vagy puncsra invitálták meg, vagy pedig csak merő udvariasságból. Most hát eloszlott ez a kételje, anélkül, hogy egy szikrát is elárulta volna a kíváncsiságát. Ragyogott a szeme, letette a kalapját az asztalra, és így szólt. Miféle ügyről van szó, hm? Talán az urak közül valaki csődöt akar kérni maga ellen? Majd kieszközöljük a letartóztatását. a féle baráti letartóztatást, remélem, itt csupa a jó barát között vagyunk. Add ide azt az írást, Szemi, mondta Weller úr, és átvette a végrendeletet a fiától, akit ez az egész beszélgetés meglepő módon nagyon mulattatott. Amit mi ki akarunk eszközölni, uram, az ennek az írásnak a hitele. Hitelesítése, édes jó uram, talán hitelesítése, szólt közbe Pell úr. No hát kérem, felelte Weller úr éles hangon. Az már igazán egészen mindegy, hogy hitele vagy hitelesítése. Ha nem érti, amit mondok, uram, majd találunk olyant, aki megérti. Csak nem bántottam meg, Weller úr, mondta Pell szeliden. Amint látom, ön a végrendeleti végrehajtó, tette hozzá az okmányra sandítva. Igen, felelte Weller úr. S a többi urak bizonyára a hagyományozottak, kérdezte Pell úr, s a mosolya szinte szerencsét kívánt nekik az örökséghez. Szemi a hozományozott, felelte idős Weller úr, a többi urak a barátaim, és csak azért jöttek, hogy ügyeljenek. Ők az én választott bíráim. Ó, helyes, nagyon helyes, mondta Pell úr. Semmi kifogásom sincs ellene, kérem, de mielőtt hozzáfoghatnék, szükségem van 5 fontra, ha-ha-ha. Miután a bizottság megszavazta az 5 font előleget, Weller úr kitette a pénzt. Azután, bár semmi különös megbeszélni valójuk nem volt, hosszú tanácskozást tartottak, melynek folyamán Pell úr a választott bírák teljes megelégedésére kimutatta, hogyha nem ő rá bízták volna ezt az ügyet, az egész nagyon balul ütött volna ki. Hogy miért? Azt nem fejthette ki világosan, de azért kétség sem férhetett hozzá. Miután ezt a fontos részletet is tisztázták, Pell úr az örökség terhére elfogyasztott 3 kotletet, különböző árpaléből és egyébből készült szeszes italokat, aztán elindultak valamennyien a Dr. Scammons felé. Másnap ismét megjelentek a Dr. Scammonsban, ahol meggyűlt a bajuk egy tanúnak megidézett lovász miatt, aki egy kissé pityókos volt. S a prokurátor és az egyik delegált nagy megbotránkozására eskü helyett folyton káromkodni akart. A következő héten megint több ízben be kellett nézniük a Dr. Scammonsba, azon kívül egyszer az örökösödési illeték hivatalba, aztán szerződést kellett kötni a vendéglő és a bérlet átadásáról, aztán hitelesítetni, aztán leltárt felvenni, aztán villás reggelit elfogyasztani, ebédet bekebelezni, és még más hasonló hasznos dolgokat elintézni. És annyi okmányt halmoztak rakásra, hogy Solomon Pell úr, meg a fiú, és ráadásul a kék aktatáska annyira megdagadtak, hogy senki sem hitte volna róluk, hogy ez ugyanaz az ember, ugyanaz a fiú, és ugyanaz a táska, akik néhány nappal ezelőtt ott lézengtek a Portugál utcában. Végre mind elintézték ezt a sok fontos ügyet, és kitűztek egy napot az eladásra és az állampapírok beszerzésére. Közvetítőül felkérték Wilkins Flesher tőzsde bizományos urat, aki a bank közelében lakott, és akit Solomon Pell úr ajánlott erre a célra. Aféle ünnepélyes alkalom volt ez, és a felek ennél fogva ki is csípték magukat. Idős Weller úr csizmája frissen volt subickolva, s a ruházata is különös gondot árult el. A himlőhelyes arcú úr egy óriási dáliát tűzött a gombjukába, egy csomó zöld levillel együtt. 2 barátjának kabátját pedig csokrocskák, babérlevelek és egyéb örökzöld lombocskák díszítették. Mind a 3-an fölvették a legszebbik ünneplőjüket. Vagyis állig be voltak gombolkozva, és annyi ruha volt rajtuk, hogy még. Mert amióta föltalálták a bérkocsikat, a kocsisok mindig ebben látták, s ezután is csak ebben látják az előkelő öltözködést. Pell úr a kitűzött órában megjelent a szokott helyen. És még ő is felhúzott egy pár kesztyűt, sőt, tiszta inget is vett, amely a gallér és a csukló körül ugyan elég rojtos volt már a sok mosástól. 3 fertály 2, mondta Pell úr a szobában álló órára nézve. Ha fertály 3-kor ott leszünk Flesher úrnál, éppen legjobbkor érkezünk. Mit szólnának egy korty sörhöz, uraim? Indítványozta a himlőhelyes ember. És egy darabka hideg marhasülthöz? Mondta a második kocsis. Vagy néhány osztrigához? Tette hozzá a harmadik, aki mindig rekett volt, és szépen ívelt karika lábszárai voltak. Úgy van, mondta Pellúr. Hadd köszöntsük fel Veller urat, mint az új birtokost, igaz-e? Ha-ha-ha. Szíves örömest, uraim, állok elébe, felelte Veller úr. Szemi, csönges! Szem csöngetett. A sört, a hideg pecsenyét és az osztrigát hamarosan elibüktálalták, és a társaság alaposan nekilátott a villás reggelinek. Ahol mindenki olyan tevékenyen működik, szinte nem is járja, hogy különbséget tegyünk. De ha volt köztük valaki, aki mégis túltett a többieken, akkor ez a rekett hangú postakocsis volt, aki az osztrigái mellé elfogyasztott egy teljes pint borecetet, és még csak meg sem látszott rajta. Pell úr, mondta idős Veller úr, fölemelve konyakkal megtöltött poharát, mely italból mindnyájuknak hoztak egy-egy pohárral, miután az osztriga héjakat eltakarították az asztalról. Pell úr, az volt a szándékom, hogy ez alkalommal az állampapírokra kocintok, de Samuel fiam azt súgta a fülembe. Samuel Veller úr, aki szótlanul és mosolygó arccal ette az osztrigát, most hirtelen hangosan közbe kiáltott. Halljuk! Azt súgta a fülembe, folytatta az apja, hogy illendőbb, ha a poharamat az ön szerencséjére és boldogulására üritem, és egyúttal megköszönöm, hogy ilyen szépen nyílbeütötte a mi dolgunkat. Tehát az ön egészségére, Pell úr. Megálljunk egy pillanatra, uraim! Vágott közbe a himlőhelyes arcú úr hirtelen, erélyes hangon. Forduljanak felém, uraim! Azzal a himlőhelyes arcú úr felállt, és a többiek is felálltak. A himlőhelyes arcú úr végignézett a társaságon, és lassan fölemelte a kezét, mire mindegyik úr, a himlőhelyest is beleértve, hosszú lélegzetet vett, s a poharát ajkához emelte. A következő pillanatban a himlőhelyes úr lebocsátotta a kezét, s mindegyik pohár üresen csapódott le az asztalra. Nem lehet leírni, hogy ennek a hatalmas szertartásnak milyen megrendítő volt a hatása. Nagyszerű volt, ünnepélyes és megkapó, szóval megvolt benne a nagyság minden eleme. Nos, uraim, szólalt meg Pell úr. Én csak annyit mondhatok, hogy a bizalom e jelei nagyon jól esnek egy hivatásos ügyvédnek. Nem szeretnék olyat mondani, ami önzésnek látszanék, uraim, de a saját érdekükben nagyon örvendek, hogy én hozzám fordultak. Ennyi az egész. Ha valami silány ügyvédhez mentek volna, szentül meg vagyok győződve róla, s maguk is bizonyosra vehetik, hogy már réges-rég csávába kerültek volna. Bárcsak életben volna még az én nemes barátom, a Lord Kancellár, hogy láthatta volna, miként bonyolítottam le ezt az ügyet. Nem hiúságból mondom, de azt hiszem, de nem, uraim, nem akarom önöket ezzel untatni. Engem rendszerint itt találnak, de ha nem itt vagyok, akkor vagy odaállt a törvényszéken, vagy pedig itt van a lakásom címe. Meg fogják látni, hogy az áraim nagyon olcsók és méltányosak, és hogy senki sem szolgálja ki jobban az ügyfeleit, mint én, és azt hiszem, hogy értek egy kissé a mesterségemhez. Ha adandó alkalommal egyik-másik barátjuknak ajánlhatnak, nagy hálára köteleznek, uraim, és őket is hálára kötelezik, ha én hozzám küldik. Egészségükre, uraim! Solomon Pell úr, miután ekként kiöntötte a szívét, letett három kis névjegyet Veller úr barátai elé, aztán megint az órára nézett, s kijelentette, hogy jó lesz sietni, mert elkésnek. Erre a célzásra idős Veller úr kifizette a számlát, aztán az örökségi végrehajtó, az örökös, az ügyvéd és a választott bírák fölkerekedtek és elindultak a City felé. Wilkins Flesher, tőzsdebizományos úr irodája, az első emeleten volt az Angol Nemzeti Bank mögötti háztömbben. Wilkins Flesher, tőzsdebizományos úr háza, Brixtonban volt, Surreyben. Wilkins Flesher, tőzsdebizományos úr lova és hintaja, egy közeli istállóban állt. Wilkins Flesher tőzsdebizományos úr lovásza útban volt a West End felé, ahová éppen vadat vitt. Wilkins Flesher tőzsdebizományos úr írnoka ebédelni ment. Úgyhogy Wilkins Flesher tőzsdebizományos úr személyesen kiáltott ki, hogy szabad, amikor Pell úr kísérőivel együtt bekopogott az iroda ajtaján. Jó reggelt, uram, mondta Pell úr alázatos meghajlással. Egy kis átírást szeretnénk elintéztetni, kérem. Ó, tessék besétálni, mondta Flesher úr. Foglaljanak helyet egy pillanatra, azonnal a rendelkezésükre állok. Köszönöm, uram, mondta Pell úr. Nem sietős a dolgunk. Üljön le, Weller úr. Idős Weller úr leült egy székre, Sam egy ládára, a választott bírák pedig leültek ott, ahol helyet találtak, és nézegetni kezdték a falon a naptárt és néhány fölragasztott írást, olyan kerekre nyílt szemmel, mint a régi mestereknek a leggyönyörűbb remek művei lettek volna. Hát szóval fogad velem 6 üveg vörös borba, mondta Wilkins Flesher úr, folytatva a beszélgetést, amelyet Wellerék belépése egy pillanatra félbeszakított. No? Ezeket a szavakat egy roppant elegáns fiatal úrhoz intézte, aki a kalapját félrecsapva viselte, s aki az íróasztalra könyökölve egy vonalzóval a legyeket csapdosta agyon. Wilkins Flesher úr irodai székének két hátsó lábán himbálta magát, és egy levélragasztó papírpecsétes dobozzal meg a zsebkésével játszott, úgyhogy a kést mindig rájtette a dobozra olyan ügyesen, hogy a hegye éppen középen furta át a kisvörös pecsétet, mely a doboz födelére volt ragasztva. Mind a két úr nagyon mély kivágású mellényt hordott, nagyon kihajtott gallért, nagyon picin csizmát és nagyon nagy gyűrűket, nagyon kis zsebórát, nagyon vastag óraláncot, testhez álló nadrágot és illatos zsebkendőt. Nem szoktam fogadni fél tucatban, mondta a másik úriember. Fogadjunk 12 üvegbe. Tartom, Szimeri, tartom, jelentette ki Wilkins Flesher úr. Házhoz szállítva, persze, jegyezte meg a másik. Természetesen, felelte Wilkins Flesher úr. Wilkins Flesher úr bejegyezte a fogadást egy kis könyvbe, aranytokos ceruzával, és a másik úr szintén bejegyezte egy másik könyvecskébe egy másik aranytokos ceruzával. Ma reggel olvastam az újságban egy kis hírt Bofferről, jegyezte meg Szimeri úr. Szegény szerencsétlent kizárták a tőzsdéről. Fogadni mernék, hogy elvágja a torkát, mondta Wilkins Flesher úr. 10 guineát teszek 5 ellen. Tartom, felelte Szimeri úr. Ohó! Várjunk csak, mondta Wilkins Flesher úr elgondolkozva. Az is lehet, hogy flakasztja magát. Rendben van, felelte Szimeri úr, s már is előszedte megint az aranytokos ceruzáját. Azt is elfogadom, ha flakasztja magát. Mondjuk úgy, hogy ha véget vet az életének. Jó, ha öngyilkos lesz, és meg is hal, mondta Wilkins Flesher úr. Helyes, felelte Szimeri úr, és bejegyezte a könyvecskéjébe. Flesher, 10 guinea 5 ellen, hogy Boffer öngyilkos lesz, és mennyi időn belül dől el a fogadás? Legyen 2 hét? Kérdezte Wilkins Flesher úr. Nyavaját, felelte Szimeri úr, s egy pillanatra elhallgatott, amíg leütött a vonalzóval egy legyet. Szó sincs róla, legfeljebb 1 hét. Felezzük meg a különbséget, mondta Wilkins Flesher úr. Legyen 10 nap. Jó, nem bánom, legyen 10 nap, mondta Szimmeri úr. Így hát beírták a kis könyvekbe, hogy Boffer 10 napon belül öngyilkos lesz, és ha nem, akkor Wilkins Flesher úr köteles lefizetni Frank Szimmeri úr kezéhez 10 guineát. Ha pedig Boffer ennyi idő alatt megöli magát, akkor Frank Szimmeri úr fog Wilkins Flesher úrnak 5 guineát fizetni. Sajnálom szegényt, hogy csődbe került, jegyezte meg Wilkins Flesher úr. Felséges vacsorákat adott. Remek portói bora is volt, jegyezte meg Szimmeri úr. Elküldöm holnap a komornyikomot az árverésre, hogy szerezzem meg néhány palackot abból a 64-es évjáratból. A csodát vágott közbe Wilkins Flesher úr. Már én is elküldtem az emberemet. Fogadjunk 5 guineabe, hogy az én emberem túl licitálja az önét. Tartom. Ezt megint bejegyezték a kis könyvekbe az aranytokos ceruzájukkal, és miután Szimmeri úr az összes legyeket agyoncsapta, és az összes fogadásokat bejegyezte, Átment a tőzsdére, hogy megtudja, mi az újság. Most már Wilkins Lesher úr is volt olyan kegyes meghallgatni Solomon Pell úr előterjesztéseit, és miután néhány nyomtatott űrlapot kitöltött, felszólította a társaságot, hogy menjenek el vele a bankba, ami meg is történt. Weller úr és három jó barátja mérhetetlenül megbámultak és megcsodáltak mindent, amit csak láttak, Sam azonban azzal a hidegvérűséggel vette szemügyre a dolgokat, amelyből semmi nem tudta őt kizökkenteni. Átmentek egy nagyon lármás és forgalmas udvaron, aztán elhaladtak néhány portás mellett, akiknek az öltözete a sarokban látható vörös tűzifecskendőhöz hasonlított, majd beléptek egy irodába, ahol az ő ügyük elintézésre került, s ahol Pell és Fleischer úr egy-két percre magukra hagyták őket, amíg fölmentek a hagyatéki hivatalba. Miféle hely ez itt? Kérdezte suttogva a himlőhelyes arcú kocsis idős Weller úrtól. A kötvény iroda, felelte a végrendeleti végrehajtó. És kik azok az urak, akik az asztaloknál ülnek? Kérdezte a rekett kocsis. Azt hiszem, hogy ők a leszállított kamatlábú kötvények, felelte Weller úr. Nézd csak meg a lábukat, Szemi. Miért nézném? Kérdezte Szem. Hát, hogy le van-e szállítva nekik, felelte idős Weller úr. Micsoda? Csak nem hiszed, hogy a kötvények eleven emberek? Kérdezte Szem némi lenézéssel a hangjában. Honnan tudjam én azt? Vágott vissza Weller úr. Én olyan formáknak látom őket, hát kicsodák, micsodák akkor? Írnokok, felelte Szem. És miért esznek, mint sonkás zsemlét? Kérdezte apja. Biztosan a hivatali teendőik közé tartozik, felelte Szem. Én sem értek a valuta rendszerünkhöz, de annyi bizonyos, hogy egész állónap sonkás zsemlét esznek. Weller úr és barátai nem értek rá az ország valuta rendszerének ezen a különös sajátságán eltűnődni, mert ebben a pillanatban belépett Pell úr és Wilkins Fleischer úr, és a pénztár asztalnak arra az oldalára vezették őket, ahol egy kerek, fekete tábla lógott egy nagy dupla V betűvel. Hát ez mire való, uram? Kérdezte Weller úr, és fölhívta Pell úr figyelmét a szóban forgó céltáblára. Az elhunyt nevének a kezdő betűjele, felelte Pell. Nono, fordult idős Weller úr a választott bírák felé. Nono! Itt valami hiba lesz, a mi betűnk szimpla V, úgyhogy ez nem lesz jó. A választott bírák nyomban ki is jelentették a leghatározottabban, hogy dupla V betű alatt nem lehet az ügyet törvényesen elintézni, és valószínűleg ki is tolták volna legalább egy nappal, ha Szem közben nem lép sietve. Viselkedése az első pillantásra nem látszott éppen illedelmesnek, mert apját a kabátja szárnyánál fogva odahúzta az íróasztalhoz, és ott fogta mindaddig, amíg alá nem írta a nevét néhány okmányra. Márpedig ez annyi fáradtságba is időbe telt, tekintve, hogy idős Weller úr csak nyomtatott nagybetűt tudott írni, és olyan sokáig tartott, hogy a hivatalnok időközben három bőr almát meghámozott és fölszeletelt. Mint hogy idős Weller úr mindenáron azonnal el akarta adni az ő örökségét, a bankból egyenesen átmentek az értéktőzsdére, és a tőzsde kapujában megvárták Wilkins Fleischer urat, aki egy rövid kis kirándulás után visszatért egy Smith, Payne és Smith bankházhoz kiállított és 530 fontról szóló csekkel. Mert ennyire rúgott az az összeg, amit Weller úr a rendes napi árfolyam szerint követelhetett, mint második felesége állampapírokban elhelyezett tőkéjének reáeső részét. Szem 200 fontját átíratták az ő nevére, Wilkins Fleischer úr pedig, miután megkapta jutalékát, a pénzt hanyagul zsebrevágta, s visszaballagott az irodájába. Idős Weller úr először szilárdan föltette magában, hogy a csekjéért csak aranypénzt fogad el. De amikor a választott bírák felvilágosították, hogy ebben az esetben egy kis zsákot is kellene vásárolnia, hogy legyen miben hazavinnie a pénzt, végül mégis megnyugodott abban, hogy 5 fontos bankjegyekben is elfogadhatja. Ma délután még nagyon fontos elintéznivalónk van a fiammal együtt, mondta Weller úr, amikor kijöttek a bankból. Szeretném előbb rendezni ezt az ügyet itt. Gyerünk hát el valahová, ahol elszámolhatunk. Találtak is hamarosan egy csöndes szobácskát, ahol a számlákat előszedték és átvizsgálták. Pell úr költségszámláját Sam nézte át, és a választott bírák töröltek belőle néhány tételt. S ám bár Pell úr kijelentette, sőt, égreföldre esküdözött, hogy nagyon fukarul bántak vele, ennél jobb üzletet soha életében nem csinált, mert 6 hónapra futotta belőle lakásra, kosztra és mosásra. A választott bírák még egy búcsúporra türítettek, megrázták egymás kezét, aztán elváltak, mert még aznap éjjel el kellett indulniuk egy-egy fuvarral Londonból. Solomon Pell úr is melegen elbúcsúzott, miután látta, hogy az eszemiszomnak immár vége van, úgyhogy Sam és az apja magukra maradtak. No hát, mondta idős Feller úr, és bedugta pénztárcáját az oldalsó zsebébe. No hát, a bérösszeg meg ez együtt véve kitesz 1180 fontot. Most pedig, Szemi édes fiam, fordítsuk a szekerünk rúdját a györgyéskesejű felé.